Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Üdvözlöm a hallgatókat, én Maurer Kristóf vagyok, a mai Reggeli Monitor Extra szerkesztő műsorvezetője. Egyre közelebb vagyunk a tavaszhoz, ma már február 22-e van, így egyre inkább a melegebb irányba változik az időjárás. Az azonban nem változik, hogy ma is a hét legjobb beszélgetéseit hallhatják a Reggeli Monitor Extrában. Mai válogatásunkban először egy nagy népszerűségnek örvendő, skandináv légitársaság által elindított utazási programról hallhatnak, amelynek keretein belül az érdeklődők ismeretlen helyre utazhatnak el. Adásunk második felében Magyarországon maradunk, és a hazai albérletárakkal foglalkozunk, ugyanis a múlt héten kezdődő keresztféléves képzésekre jelentkező diákok körében látható kereslet növekedés miatt ismét drágulás figyelhető meg a piacon. Ne menjenek sehova, azonnal kezdünk.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Nagyszerű marketing fogása, titkos járatok indítása a légitársaságoknak, közölte az Egek Ura blog alapítója. Varga G. Gábor elmondta, hogy most egy skandináv légitársaság egy hűségprogram részeként indít olyan járatot, amelynek célállomása ismeretlen. A szakember hangsúlyozta, a kezdeményezés iránt óriási volt az érdeklődés, hiszen az utasok gyakorlatilag az utazott mérföldjeikért cserébe válthattak jegyet a különleges járatra. Varga G. Gábor arról is beszélt, hogy korábban több légitársaság is próbálkozott hasonló utazásokkal, és várhatóan a jövőben egyre több ilyen típusú járattal lehet majd találkozni. Berla Attila interjúja.
1000 ember jelentkezett egy olyan repülőjáratra, ahol titkos az úti cél. Mi motiválhatja ilyenkor az embereket egy ilyen típusú utazásra?
Ugye ebben a konkrét esetben 1000 ember jelentkezett egy légitársaság törzsutas programja által meghirdetett járatra, és ugye ez az 1000 ember a törzsutasok közül került ki. Alapvetően azt gondolom, hogy ez egy marketing akció, ahol a legtöbbet repülő utasoknak a izgalmas kalandok iránti vágyát szeretné a légitársaság kihasználni. Általában az ilyen akciók abból a szempontból is marketing akciók szoktak lenni, hogy amikor mondjuk kiderül, hogy mi is a végcélja ennek a járatnak, akkor hamarosan az is kiderül, hogy erre az állomásra mondjuk az a légitársaság hamarosan járatot fog indítani. És így kell nézni ennek az egésznek a kommunikációs hatóerejét.
Akkor, ha jól gondolom, bárkinek nincs lehetősége erre az utazásra regisztrálni?
Igen, erre az utazásra egészen biztosan nem volt lehetősége úgymond bárkinek regisztrálni. A skandináv légitársaságnak a törzsutas programja néhány százezer főt számlál, és ezekből az utasokból, ezekből a gyakran repülő utasokból került ki az 1000 jelentkező, abból az 1000 jelentkezőből egy gépnyi utas, akik megnyerik majd a lehetőséget ennek a járatnak a utasának lenni.
Említette, hogy megnyerik ezt a lehetőséget, akkor gyakorlatilag nekik nem kell jegyárat fizetniük?
Hát a lehetőség megnyerése nem jelenti azt, hogy az utazás ingyen van. A konkrét esetben egész pontosan néhány tízezer törzsutas mérföld a viteldíj, és hogyha hiányzik valamennyi mérföld a törzsutas számlájukból, akkor azt megvásárolhatják készpénzért is, tehát alapvetően viteldíjat mindenképpen kell fizetni, hiszen egyébként a törzsutas mérföldek is valamilyen értéket képviselnek, és a nyerés az konkrétan inkább a kaland részvételének a lehetősége.
Mennyire éri meg egyébként ez az utasoknak, ugye nekik ebben az esetben egy hűségprogram tagjainak kell lenniük?
Az utasoknak ebben a programban, vagy egyben az akcióban a jegyáron kívül igazából más befektetett értékük nincsen, tehát abszolút megéri neki. A légitársaságok mindegyikénél a törzsutas programok tagsága az teljesen ingyenes. Nyilván pontok akkor keletkeznek egy törzsutas számlán, hogyha az ember repül, de ezért az utasoknak nem kell külön pénzt befektetniük ilyen értékben, tehát abszolút megéri.
Ha már érintettük az utasoknak az oldalát, akkor nézzük meg a légitársaság szempontjából. Számukra ez kifizetődő, de nyilván a hűségprogram keretein belül, ahogyan is mondta, minél többet kell repülniük az utasoknak. Így kifizetődik ez az utazás?
Ugye a légitársaságok hűségprogramja az alapvetően két célt szolgál. Az egyik cél, ez egy bevételszerzési lehetőség a légitársaságnak. Részben azért, mert ugye az utasok repülnek vele, részben pedig azért, mert a különböző partnerségek révén több szolgáltatást vesznek igénybe az utasok, amiért a partnerektől a légitársaság jutalékot kap. A másik dolog pedig az, hogy a légitársasági törzsutas programok alapvetően emelik az utasoknak a lojalitását. Ilyen módon a légitársaságoknak mindig megéri ezeket a törzsutas programokat üzemeltetni. Nem véletlen, hogy az ultra low-cost légitársaságoknak is ma már van ilyen jellegű programja.
Az utasok tudnak egyébként bármit az utazással kapcsolatban? Gondolok itt arra, hogy mekkora távolságról lehet szó, hány órát repülnek, vagy mikor térnek vissza?
Ez egészen konkrétan úgy van, hogy amikor az utasok megkapják a lehetőséget arra, hogy kifizethetik a jegyet, vagyis hát jegyet várhatnak erre a titkos járatra, akkor a légitársaság közli velük a pontos menetrendet. A pontos menetrendből egyetlen egy információ hiányzik, a célállomás, illetve a visszaindulási állomás, ami ugye ebben az esetben ugyanaz. Ez nyilván egyébként logisztikai ügyességet is igényel az utasoktól, hiszen például egy skandináv embernek lehet, hogy többféle ruházatot kell becsomagolnia erre az utazásra. Magát ugye az úti célt azt nem tudják meg, de minden egyéb információt természetesen megadnak hozzá ahhoz, hogy tervezhető legyen azért az utazás is, hiszen azért az időpontokra arra szükség van a tervezéshez.
Volt már korábban erre példa egyébként, akár a most szervező légitársaság esetében, vagy akár bárhol máshol, hogy hasonló típusú járatokat indítanak?
Ezeket az úgynevezett secret flightokat, vagy nover flightokat, ezeket nem túl gyakran, de időről időre minden légitársaság használja a marketing célokra. Az esetek 90%-ában valamilyen járatnyitással összefüggő marketing akció, mint ahogy ezt már a beszélgetésünknek az elején említettem. A COVID alatt volt még egy másik változata ennek a repülésnek, amikor tulajdonképpen a repülő ugyanoda tért vissza, mint ahonnan indult. Egyszerűen csak azt használták ki, hogy voltak olyan emberek, akik nagyon nehezen bírták ki a repülés élménye nélkül. De a válaszom az, hogy igen, időről időre azért vannak ilyen akciók, nem csak ez a skandináv légitársaság próbálkozik ezzel.
Ha ennek ekkora sikere van, mint most jelen esetben, hogy gyakorlatilag percek alatt elfogytak a helyek, várható, hogy egyre több hasonló példa lesz?
Én azt gondolom, hogy az ilyen akciók egyre sűrűbbek lesznek, már csak azért is, mert a légiközlekedésben egyre inkább nehéz az utasokat valami wow élménnyel kielégíteni, és tulajdonképpen ezek a fajta titkos, tervezhetetlen, kalandtús, kalandteli élmények, ezekre egyre inkább appellálnak a légitársaságok. Nyilván a másik oldala ennek a dolognak, hogy nagyon sok szervezési nehézséggel jár együtt ez a műfaj, úgyhogy ha mindennapos nem is lesz, de gyakoribb egészen biztosan.
Igen, elmondta, hogy várhatóan gyakoribbak lesznek ezek. Hosszú távon hogy látja egyébként, működhetnek az ilyen típusú járatok indítása, vagy most inkább az újdonság ereje miatt van ekkora népszerűség ez iránt?
Hosszú távon az ilyen titkos járatokkal az a baj, hogy azért az utazás alapvetően a tervezhetőségre épül, és azért nem lehet tömegterméket csinálni olyan járatokból, ahol az ember nem tudja, hogy hová megy, tehát azt gondolom, hogy ez nem lesz tömegtermék egészen biztos. Ez a rendszeresen utazók felső rétegének tulajdonképpen a szórakoztatására szolgál ez a műfaj.
Az elmúlt percekben Varga G. Gábort, az Egek Ura blog alapítóját hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Trendforduló állt be az albérletek piacán. Országos átlagban 1,5%-kal nőttek a bérleti díjak januárban. A lakbérek a tavalyi év végén megfigyelhető csökkenő tendencia után januárban ismét emelkedtek. Budapesten jelenleg átlagosan 250 000 forint egy lakásbérleti díja, de két további vármegye székhelyen is átlépték a 200 000 forintos átlagértéket. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kiemelte, hogy ennek ellenére az elmúlt egy évben megfigyelhető drágulás elmaradt az infláció éves értékétől, amely a bérbeadók keresletre való érzékenységével magyarázható. Balogh Lászlót a kereszt fél évre jelentkező diákok szerepéről is kérdeztem.
Tavaly év végén már enyhülő albérlet árakat láttunk a hazai piacon, ennek ellenére idén januárban egy trendforduló állt be itt. Mielőtt azonban ezzel foglalkoznánk, beszéljünk kicsit nagyobb perspektívában arról, hogy hol állnak jelenleg az albérlet árak Magyarországon, mondjuk egy évvel korábbanhoz képest, nyilván elválasztva Budapestet és egyéb régiókat.
Éves összevetésben januárban 13%-os volt az országos drágulás, a fővárosban pedig 12%-kal emelkedtek az albérletárak. Ez azért érdekes, mert önmagában ez a 12-13%-os bérleti díj emelkedés jelentősnek mondható, viszont hogyha az inflációval vetjük össze a bérleti díjak változását, akkor azért az elmondható, hogy ez elmarad az élet többi területén tapasztalható drágulástól, tehát az inflációnál kisebb mértékű volt az albérletár növekedés, ami azt is jelenti, hogy a reál lakbérek éves összevetésben csökkentek, viszont decemberhez képest a bérleti díjakkal párhuzamosan ismét növekedésnek indultak, hiszen az infláció folyamatosan csökkenő tendenciát mutat.
Minek köszönhető egyébként az, hogy nem drágultak annyival az albérletárak például, amit más-más területeken tapasztaltunk?
Az albérletpiac azért érdekes, és azért mutat gyökeresen más képet, mint az eladó lakások piaca, mert itt a bérbeadók is sokkal érzékenyebbek a kereslet változására, sokkal érzékenyebbek a bérbevevőknek a fizetőképességére, mint az eladó lakások tulajdonosai, akik vevőt keresnek az eladó lakásukra vagy házukra. Ezt már megfigyelhettük a COVID idején is, amikor 2020 márciusában beköszöntött Magyarországon a koronavírus járvány, akkor az eladó lakások ára alig változott, a bérleti díjak pedig közel egy évig 30%-os csökkenő tendenciára álltak rá, és azóta persze bepótolta ezt a visszaesést a bérleti díjpiac, és tendenciáiban már ugyanott tartunk, vagy már 2022-23-ra kihevette a koronavírus járványt a bérleti díjak változása, viszont a fizetőképesség, például amikor a COVID idején bizonyos szektorok komplett módon elvesztették a megélhetésüket, a bérleti díjakat is lenyomta. Az, hogy nem emelkedtek 2023-ban olyan ütemben a bérleti díjak, mint amilyen az infláció növekedés mutatott, ez annak köszönhető, hogy a reál keresetek csökkenése miatt tulajdonosok sem merték túlságosan magasan árazva, vagy az inflációval megegyező mértékűen árazva a kiadó lakásaikat a piacra dobni, mert ha nem veszik ki ezeket az ingatlanokat, és mondjuk hónapokig a ingatlan üresen áll, akkor ez azt is jelenti, hogy lehet, hogy a inflációval megegyező bérleti díj emeléssel vagy átárazással több havonta néhány ezer forinttal több pénz ütné a markát, de hogyha 2-3 hónapig üresen áll az ingatlan, akkor az jóval nagyobb kiesést okoz a tulajdonosoknak, sőt, a kieső bevétel mellett még azt is elszenvedik, hogy a rezsidíjat is a bérlő helyett nekik kell fizetni. Ezért van az, hogy a bérleti piacon a tulajdonosok és a bérbeadók sokkal érzékenyebbek a bérlő fizetőképességére, és ez magyarázza azt a januári fordulatot is, aminek következtében most ütemesebben emelkedtek a bérleti díjak, mint amit az előző évben láttunk.
Igen, forduljunk rá akkor erre a januári pár százalékos drágulásra, amit itt az év elején láttunk. Mi hajtotta itt fel most az árakat? Az is kifejtette a hatását, hogy februárban ugye indulnak a keresztféléves képzések, rengeteg diák albérletet keres ilyenkor. Ez volt a fő hajtó ereje ennek a jelenségnek?
A január-februári időszak mindig aktív az ingatlan piacon, és különösen a bérleti piacon is, mégpedig azért, mert egyrészt az évelei elhatározások, az élethelyzetváltozásokból adódó költözések, például a fiatalok, amikor elhatározzák, hogy kirepülnek a családi fészekből, vagy valaki új munkahelyen kezdi az évet, adott esetben egy másik városban, vagy bármilyen más élethelyzetváltozás miatt valaki költözés mellett dönt, de nem tud, vagy nem szeretne vásárolni, és az albérletpiacon találja meg a számításait, az egyrészt okoz egy keresletnövekedést, másrészt ehhez a keresletnövekedés kiegészíti az is, hogy az albérletpiacot alapvetően meghatározzák a felsőoktatásban tanuló diákok mozgásai, és valóban január-februárban a keresztféléves képzések indulása egy kisebb hullámot, keresleti hullámot generál az albérletpiacon is. Természetesen a főszezon az mindig július-augusztusban figyelhető meg a kiadó lakások piacán, és emellett még, amiről korábban beszéltünk, a bérlők fizetőképességének a változása is hozzájárult ahhoz, hogy országos átlagban előző hónaphoz képest 1,5%-kal, Budapesten pedig 1,9%-kal nőttek a bérleti díjak a decemberi csökkenés után. Itt a fizetőképesség javulását leginkább a januári fizetésemelések engedik begyűrűzni az albérletárakba, tehát emiatt már a tulajdonosok is a frissen meghirdetett kiadó lakásokat magasabban merik árazni, mert tudják, hogy a magasabb fizetésekből, ugye a reál keresetek már növekedésnek indultak, és emiatt a tulajdonosok is pontosan tudják, hogy a magasabb fizetésből többet tudnak elkérni bérleti díjra is.
Mit várhatunk akkor itt az albérletpiactól a következő hónapokban? Ez a trend, amit itt most január-februárban látunk, mennyire lesz tartós, vagy azok után, hogy ez a jelenség bekövetkezik, azért most már visszamegyünk ismét, esetleg abba a tendenciába, ami tavaly évvégén jellemzőbb volt?
Hogyha megnézzük, hogy ez az országos szintű 1,5%-os, vagy a budapesti 1,9%-os bérleti díj növekedés mit jelent az albérletpiac egészére nézve éves összevetésben, akkor ez a 1-2% közötti lakbérváltozás látszólag nem tűnik soknak. Egy 200 ezer forint körüli bérleti díj esetében azzal lehet számolni, hogy amit eddig 200 ezer forintért hirdetett meg kiadása a tulajdonos, az mondjuk 204 ezer forintba kerül most, ami alig észrevehető változás. Viszont, hogyha ezt éves szintre vetítjük, ezt az 1-2%-os bérleti díj növekedést, akkor ez azt jelenti, hogy éves szinten ez akár 10-20 vagy 25%-os lakbérdrágulást is eredményezhetne, ami már egy szemmel látható albérletár növekedés, és erre azért nem számítunk. Tehát arra nem számítunk, hogy az infláció jelentős mértékben meghaladó bérleti díj növekedés menne végbe 2024-ben Magyarországon, mert pont ahogy említettem, a bérlők fizetőképességének a növekedése nem javul olyan mértékben, hogy ezt a 20-25%-os bérleti díj növekedést 2024 viszonylatában végig tudják vinni a bérbeadók, hiszen így is Budapesten például az átlagos havi bérleti díj már 250 ezer forintnál jár, tehát havi 4 millió forintba kerül átlagosan az, hogy valaki a fővárosban lakást béreljen, és hogyha figyelembe veszük azt is, hogy egy költözés, tehát egy albérletbe költözés nem csak azt jelenti, hogy ezt az összeget plusz ennek az ingatlannak a rezsijét hónapról hónapra ki kell fizetni, hanem aki frissen beköltözik egy kiadó lakásba, az általában egy havi bérleti díjat előre oda kell, hogy adjon a bérbeadónak, plusz két havi díjnak megfelelő kauciót is le kell, hogy tegyen az asztalra. Ami azt jelenti, hogy egy átlagos budapesti lakást veszünk alapul, ez 750 ezer forint egyszeri kiadást jelent, és pont a bérlők azok, akik nem milliókkal a zsebükben szoktak megoldást keresni a lakhatásukra. Tehát ebből a szempontból arra számítunk, hogy egy 10-15%-os lakbérdrágulás még elképzelhető 2024-ben, de ennél nagyobb ütemű lakbéremelkedés már nem valószínű.
Az elmúlt percekben Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallották. Ennyi fért a Reggeli Monitor Extra mai kiadásába. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottak. Legközelebb is tegyenek így, hogy meghallgathassák a hét legérdekesebb gazdasági és kulturális beszélgetéseit. Most se menjenek azonban sehova, hiszen következnek legfrissebb híreink.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.